Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Valamint egy jelzőlámpa hibával a budai alsó rakparton, a BEM rakparti le- és felhajtónál, a Margit hídnál sötétek a jelzőlámpák. Oszlop döntés miatt! Úgyhogy figyeljünk, és nagy körültekintéssel közlekedjünk. 0636-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Micsoda izgalmas hír, mindjárt elájulok, írja valaki a gyűjtőjegyes beszélgetés kapcsán. Hát ízlések és pofonok. Én például inkább vele sodródtam egy platformra, de aztán a beszélgetésből kiderült, vagy legalábbis az ahhoz jött észrevételekből, hogy azért elég sokakat érint és érdekel ez a téma. Például, ha nem lenne olyan lassú a fizetés, akkor kevésbé lenne stresszes a sima jegyvásárlás is. Az a 30 másodperc, amikor épp jön a busz, elképesztően hosszú idő.
Aztán... Bocsánat, de ezt nem értem. Én is használom az alkalmazást. Előre
ez nem
venni,
az alkalmazás, hanem... ez a hagyományos jegyvásárlás.
Nem, ez az alkalmazásra gondol. Arra írta a kedves hallgató, és azt is írta a BKK-nak, hogy azt fejlesszétek. De hát, hogyha több jegyed van, eleve úgy kell, hogy legyen, hogy több jegy van nálad, akkor nem ott kell fizetni, amikor jön a busz, tehát most nem értem. Úgyhogy,
négy tanuló lányom van, mobil internet előfizetésük nem korlátlan, a sofőrök nem engedik felszállni a buszra, csak fotó mutatják a bérletüket, és nem frissen megnyitva a neten. Van ennek a lehet tetlenségnek a kiküszöbölésére lehetőség, kérdezi Szabolcs.
Nem értem, paraszt... Szabolcs, ne haragudj, én nem védeni akarom ezt az egészet, meg az alkalmazást, de például én országbérlettel ugyanígy vagyok, azt nem lehet kifotózni, és tényleg alkalmazásból lehet csak megnyitni, de az nem használ annyi adatot, hogy az probléma legyen. Ha már eleve meg van nyitva azon az oldalon, ahol a bérleted van, vagy a bérletednek a képe az alkalmazáson belül, akkor az nem használ adatot. Tehát nem értem a feladatot.
Futár még jól működök, minek kellett hozzá babrán, egy ostoba alkalmazás lett belőle, ami nem veszi figyelembe a tényleges lehetőségeket, erőltet valamit, ami teljesen illogikus, lejárt időpontokat ad meg, többet lehetne mondani, de más nem. Én próbáltam szeretni, írja a Gróf Almási Apnoé nevű hallgató.
Hát passz, én nem használom igazából olyan sokat tervezésre, néha meg szoktam nézni, de most már integrálódott a Google-ba is az egész, úgyhogy ez szerintem igen, lehet, hogy így van, de nem vagyok benne teljesen.
Aztán két észrevétel az otthon felújítás energetikai tanúsításához. Kb. 1500 regisztrált tanúsító van. Ebből nem mindenki vállal be pályázatot, ergo nehezen hiszem, hogy néhány nap alatt 30 ezer tanúsítványt el tudnak készíteni. Kettő. Vannak energetikai követelmények, amiket be kell tartani. Ha őszigetel valaki, szigorú feltételekkel fog szembesülni, ami nem biztos, hogy be akarja vállalni. 50 ezer forint lesz egy tanúsítás, kidobott pénz, ha végül mégsem pályázna, vagy pályázhat. Hívja fel a figyelmet DJ hallgató.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Törökország a témánk ismét, most azonban a nanotechnológia miatt látogatunk ide, ami kicsit meglepő lehet sokak számára, hiszen ugye mondjuk lényegében a mezőgazdaság, a textilipar, vagy a telekommunikáció...
bőrkabált gyártás, dirib darab bőrkabált, gyere magyar! Be. Az jut meg az ékszer. Hozzunk törökből láncot.
Na de nézzük meg, hogy mit mond Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát Törökországról több szempontból beszéltünk gyakorlatilag a Sejemút kapcsán, beszéltünk erőforrások kapcsán, és most a nanotechnológia kapcsán beszélünk, ami egyébként nem véletlen, mert mert ebben az országban rengeteg minden van, a világ 19. legnagyobb gazdasága. Egyébként most már nem Türkiye, hanem 2022 után Türkiye a neve.
Én lemaradtam, én még mindig a pulykát használom, de hát ez szakmai ártalom is egyébként.
Hát ez szépen szivárog át, de a lényeg az, hogy ez a világ 19. legnagyobb gazdasága, ez egy óriási eredmény, mert a legnagyobb kis-ázsiai ország, a Szaúd-Arábia, amely gazdaságilag jelen van ebben a top 20-ban, az a 17. Na most a nanotechnológiáról annyit, hogy egyébként ez nagyon összefügg a mostani vezetéssel, tehát Erdogan úrnak a működésével. Ő 2002 óta van hatalmon, és valójában az ő AKP-s, tehát az igazság és fejlődés pártja indította el ezt a fajta fejlődést. Ez a fejlődés egyébként egyetemi körökben zajlik, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag a török oktatás az szintén nem rossz, tehát a 38. legjobb oktatási rendszere van a világon. Ez azért érdekes, mi a 30-ak vagyunk Magyarország, de meg Izrael van előtte 37-ek, és Ukrajna 39-el követi őt, tehát és közelében sincsen kis-ázsiai ország. Tehát az élbolyit azért Kína, Szingapúr, Észtország, Japán, Korea, a szám egy lefele, de gyakorlatilag is az igen gazdag arab emirátusok is a 45. legjobb oktatási rendszer tudja mutatni. Tehát azért az oktatás jelentősége a nanotechnológiában, meg hát sok más télen elvitathatatlan. Most ez azért érdekes, mert itt 209 egyetemük van, amiből 129 állami, és a 80 privát. Tehát gyakorlatilag nagyon erősük, és az egyetemeken folyik a nanotechnológiai kutatás, képzés. A Bilkente az egyik leghíresebb egyetemük ebben, de ez jó pár egyetemet megfertőzött, és innen ered ez az egész. Tehát ők összességében igen-igen jól állnak, de nyilván oktatási egyetem, mi sem állunk rosszul, a magyar viszonyt nézzük, mert nálunk 65 ilyen egyetem felsőoktatási főiskola van, de nálunk mondjuk a privát szám az kisebb, nálunk 11 a privát, 26 az egyházi és 28 az állami. Tehát gyakorlatilag így áll ez össze, és így kerültek ők fel erre a listára. Érdekes egyébként, hogy előtte ugye Egyiptomot néztük, és gyakorlatilag ugye Törökország is mind a két ország ebbe előkelő helyet foglal el. Na most az országnak a fekvését azért nagyjából mindenki ismeri, de egy elég forró fekvésű ország. Tehát ugye tehát a Európa kapujában van Isztambul, tehát a gyakorlatilag két kontinensen fekszik az ország.
Hát hagyományosan is ugye benne volt mindig ebbe a körforgásba, ez a Párizs, New York, Isztambul, ugye ez megvolt mindig, úgyhogy pont ott
ez
volt.
Abszolút.
És ez működik, ugye, tehát geopolitikailag is egy érdekes pozíció, de gazdasági szempontból is tényleg egy nagyon fontos hely.
Abszolút. Egyébként a fekvését csak, hogy mindenki képbe legyen, tehát az európai oldalra a görögökkel szomszédosak és Bulgáriával, aztán a Fekete-tenger van északról, északkeleten Grúzia, aztán Örményország, keleten már Irán, aztán Irak és Szíria nagyjából így zárul be, és aztán a Földközi-tenger van vele szemben, és hát alatta van Ciprus. Na most az azért az nagyon, nagyon fontos látni, hogy ez az ország, tehát a történelme rettentő izgalmas, mert gyakorlatilag azt lehet rám mondani, hogy hát tényleg tehát minden korszakban jelentős
hát
pozíció
már a trójai volt, háborúval is észrevétettek magukat, akkor még nem úgy, van, és nem azok, akik most uralják azt a vidéket.
Van, ez időszak volt, de ami érdekes az, hogy ugye most a számokat nézzük, akkor ez egy 85 milliós ország, és hát gyakorlatilag azért ez elég jelentős, és az országnak azért az adottságai sok szempontból jó, tehát a történetén visszamegyünk, most az újkoriból néhány ilyen villantás, hogy 52 óta NATO tagok egyébként, és a NATO-ban a második legerősebb hadsereg az övék, tehát 425 ezer fős hadseregük van, ami igen komoly, ők már most is 14 országban látnak el különböző funkciókat, tehát 60 ezer főjük állomásodik, tehát a török hadsereg az egy komoly hadsereg. Gyakorlatilag az EU kapcsolata is fejlődik, de igazából az mostanában megállt, de 59 óta van együttműködés, 63-ban kötötték a társulási egyezményt, 95-től van a Vámunióban, 99 óta tagjelölt ország, 2005 óta tárgyal a 20 éve belépésről, de hát ez igazából nem nagyon jön össze, tehát ez egy elég nehéz ügy. De most a történelmükben az érdekes, hogy ők ugye Ázsiából érkeztek, tehát a mai Türkmenisztánból, 11.-12. századból, és ez a gyökér, ez annyira erős egyébként, ez a török nyelvű országoknak az együttműködése, hogy ma is van egy ilyen török országok szervezete, aminek egyébként...
Hát mi is tagjai vagyunk. Ezt elfelejtsük, vigyázzunk.
Mi tiszteletben maximum részezünk, mert Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Törökország része ennek, és egyébként ők beszélik is a török nyelvet. Tehát ez egy elég fontos dolog. Őket egyébként a Örményországról érkeztek, és a bizánci birodalomba hívták be már őket akkor is harcolni az ottaniak. Ugye volt a 1071-es Manzikerti ütközet, ahol a bizánci sereggel a törökök megütköztek, és hát gyakorlatilag így szerezték meg Anatóliát, és visszatolták a bizánciakat gyakorlatilag Konstantinápolyba, ami aztán 1453-ban el is bukik. Tehát ők
közreműködéssel, mert Orbán pap csinálta az ágyukat, amivel bedöntötték a falakat, amelyekről azt hitték, hogy nem lehet bedönteni őket.
Egyébként ez érdekes, és itt függ össze a sejem út, hogy a török haderő az a puskaporra épült, amit látunk, hogy a sejem úton keresztül jutottak hozzá. Tehát gyakorlatilag erre a technológiára épült az ottomán birodalom, ami valójában 1300-as évektől indult el, és 1918, illetve 22-ig tartott. Az egy óriási birodalom volt. Tehát keveset beszélünk róla, ami nekünk ugye pont a nem jó ága jutott, mert ugye eljöttek ide is, és az nem volt egy túl sikeres időszak a magyar történelemnek, tehát nekünk biztos, hogy visszalépés volt, de voltak
területek, ahol... Hát ők ezt másképp élik meg, hát hogy mi
hát,
nyilván nagy barát, a barátságunk kezdeteként élik meg.
Hát voltak ezt ennek azért ilyen súrolósabb szakaszai, ez így van.
Mondjuk Zrínyi Miklós like this, tehát hogy igen.
Igen, nem, ez így van, de a lényeg az, hogy az ottomán birodalom a maga idejében egy 3 millió négyzetkilométeres birodalom volt, és az egész földközi tenger partvidékét, Vöröstengert és Európa peremét is ilyen szempontból átölelte. Na most ez az egészen az első világháborúig tartott, és azt tudni kell, hogy ez egy ilyen birodalom nem tud szervezett háttér nélkül fennmaradni. Egyébként ennek az adózás is része volt, de ők egy olyan fajta rendszert működtettek, amely képes volt ezeket az évszázadokat átívelni. Szóval ez egy nagyon komoly dolog, egy kvázi félnomád nép, amelyik től, de ők ezt megugrották és megoldották, szóval azért ez a fajta török képesség, ez igen jelentős. Azért fontos, hogy látni, hogy a török az nem arab, tehát ez egy nagyon fontos szempont, és ez egy igen komoly sikertörténet. Az első világháborúig tartott, ahol aztán az angolok megszállták őket, 18-ban, amiből egy nagyon komoly belső ellenállás lett, tehát ezt el tudjuk képzelni ezzel a birodalmi háttérrel, hogy fogadták, amikor őket szállták meg. De a lényeg az, hogy 23-ban került pont ennek a történetnek a végében egy lozanni megállapodásra, amivel a mai Törökország létrejött. És ebben ennek az országnak az elindulásában vett, vagy játszott kiemelkedő szerepet Mustafa Kemal Atatürk, aki egészen 38-ig ebben részt vett, ő 38-ban halt meg. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az ország azóta, ha így is ugye az utolsó szakasz, ez a lassan 22 éves Erdogan ciklus, ő 2002 óta van, és hát az ő kéz lenyomata ez a fajta gazdaság is, amikről majd beszélünk mindjárt, csak még a földrajzon fussunk végig, hogy miük van, mert azért egy nagyon érdekes gazdasági fejlődésük van. Tehát a terület nagy, és ebből eredően az 50%-a művelhető is, tehát ugye ők voltak a bizánci birodalomnak az éléskamrái, gyakorlatilag, de ásványi kincsekben is nagyon-nagyon komolyak, tehát itt a króm, bauxit, bor, szén, vasérc, mármely szóval van itt, és gáz és olajuk is van, egyébként ők nagyon komoly gáz- és olajtranzit ország, tehát Azerbajdzsán tud rajtuk keresztül az EU-ba szállítani, Irán, Irak és Oroszország is, tehát a Fekete-tengeren keresztül van a kék áramlat, ami gázt szállít, és mi is innen kapunk egyébként gázt. De a lényeg az, hogy az ásványi kincseik is nagyon-nagyon erősek, tehát óriási lehetőségei vannak ennek az országnak. A mezőgazdaság emberedően nagyon erős, tehát a 25% a munkaerőnek a mezőgazdaságban dolgozik, de gyakorlatilag az összes, tehát a turisztika nagyon meghatározó iparág, tehát közel 50 millió turista érkezik Törökországban, de Törökországban évente ebből kb. 7 millió volt a korábbi statisztikák szerint az orosz. A Turkish Airlines is egyébként emiatt top 20-as, tehát az isztambuli repülőteret az újat nem is kell bemutatni, de jelentős egyébként a járműipariuk, 1,3 millió járművet készítenek egy évben, tehát a Fiat, Renault, Ford, Toyota, Mercedes mind jelen van. Nagyon erős az olajipara, a légiipara, repülőgép gyártása van, ez nagyon komoly, itt volt a NATO-val is, hogy kapnak-e amerikai gépeket, nyilván a saját légiparuk fejlődése miatt nem volt mindegy, hogy hozzájutnak ez a technológiákhoz, vagy nem, de a drónokat nem kell bemutatni. Szóval Törökország ilyen szempontból mindenképpen nagyon-nagyon erős. És én úgy gondolom, hogy ez a pozíció, ez változatlanul fönnmarad, bár a gazdaságuk egyébként most éppen hullámvölgyben van.
Igen, a hallgató kérdezi is, hogy nagyon szép képet festettél a török gazdaságról, de akkor hogy lehet, hogy ennyire jó a török gazdaság, és közben meg ekkora az infláció? Valamit ott nem jól csinálnak.
Most igazából egy nagyon érdekes időszakban vagyunk, mert most van a megingás időszaka, tehát az Erdogan irányítás után az Erdogan elnökségű Törökországnak 10 éve zseniálisan szépen ment. Tehát 5% körüli növekedéssel nagyon szépen ment minden. De utána azért itt a különböző válságok és azoknak a kezelése, meg utána valahogy elindult egy ilyen lassulás, és ez egy páros volt a Magyarországon jól ismert ugye unortodox gazdaságpolitikával, ami azt jelenti, hogy az árfolyamot nem kezelték a kamatszinttel, tehát gyakorlatilag elengedték az inflációt. És ez az infláció az egy nagyon komoly probléma, mert ez most konkrétan 60-70%, míg 2022 10% alatt volt. Tehát most ilyen tűzszórásszerűen futott fel nekik 22-ben ez a infláció, és a jegybanki alapkamat is ennek megfelelően futott fel most 40%-ra. Tehát 23 májusában ez a 40%-os jegybanki alapkamat 15% volt. Így is látszik, hogy még mindig 20% különbség van a kettő között, tehát a jegybanki alapkamat és az infláció között, ami nagyon sok. Tehát magyarán itt most Törökország tényleg bajban van ilyen szempontból, a tömegeknek tényleg nem jó, de ez nem volt jellemző. Tehát azt kell tudni, hogy ez most egy ilyen kritikus kríziség. Erdogánt újra választották, próbál is valamit csinálni. Ő egyébként végzettségét tekintve közgazdász végzettségű, aztán döntően politikus volt, de valójában azért ezeknek a jelei nem látszanak. Tehát itt láttuk már, hogy egymunki elnököket cseréltek.
Repültek. Hát
meg amikor megmondták, hogy mindenki szolgáltassa be a birtokába lévő kemény valutát, és tessék török lírával fizetni, de dollározzunk már itt össze-vissza, kedves törökök, szóval elég érdekes dolgok voltak.
Abszolút. Egyébként a hallgatónak teljesen igaza van, de maga az ország adottságai nagyon-nagyon erősek. Tehát a legerősebb kis-ázsiai ország, és ország ebből az ipari szerkezettel tovább is fog tudni menni. Az infláció is, a fene tudja milyen gyorsan, de lekezelhető, de ez, a lényeg az, hogy amit most látunk Törökországról, az nem az elmúlt 20 évre jellemző. És ugye nem, tehát mindig is volt inflációjuk, tehát ilyen 10% körüljük simán volt, de nem volt 70%. És ez azért a tömegeket már érinti, okay. És ez az, ami az igazi probléma. Na most az adórendszere, igazából ahogy néztem, mindemellett egyébként ők egy alacsony adókulcsú, vagy alacsony adóterhű ország, így nézzük, mert a textú GDP arányuk az a 20,8% az OECD átlagához képest, ami 34, tehát ez nem rossz. Volt is adóreformjuk, de azért nem adóoldalról próbálják, hogy látom ezt az egészet lekezelni, tehát nem a költségvetés, nem erről az oldalról nézik. Egyébként nem egy adósodott ország, mert az adósság, a GDP arányos adósság az 29%, tehát az nem egy ijesztő mérték, tehát van mozgásterük. Itt a kérdés, én úgy látom, hogy ez a szándék, hogy mi az, ahogy a kormányzat ezt kezelni akarja, de egy biztos az adója van, áfája 18%, az alacsonyabb kulcs az 8%, van egy speciális 1%, ami gyakorlatilag a legnépszerűbb élelmiszerek, és itt tovább, ez egy szimbolikus érték. A társasági adójuk az éppen gyakorlatilag most fölment 20-25%-ra 2023-ban, tehát ez már lehetett látni azt, hogy van egyfajta elmozdulás ebben az irányban. A pénzintézeteknek azoknak meg 30-ra, 25-ről, szóval azért itt valami van, de olyan nagyon ez a dolog nem történik. Digitális adónál látunk valamit, hogy itt 7,5% adó van rajta, de azért ezt ne becsüljük túl a török gazdaságban. Helyi adójuk nincsenek, és az SZIA-jukhoz nem nyúltak hozzá, az egy sávos, az 40%-os. Most azért azt tudni kell, hogy az inflációs gazdaságokban az igazi nyertes az állam, mert ugye egyre nagyobb adókat szed be. Most az infláció nem feltétlenül terheli csak az államot, tehát ez egy igen érdekes helyzet, tehát valószínűleg emiatt a pénzügyi egyensúly is itt van, tehát amikor infláció elszabad egy országba, ott azért általában ameddig a fogyasztás nem esik vissza, addig az áfa bevételek és egy csomó minden növekszik. Ezt láttuk egyébként Magyarországon is, mert így történt, hogy magasabb, tehát a költségvetési bevételek gyakorlatilag 23-ban még egész szépen álltak, most 24-ben kezdtek visszatérni, mert ugye a számokkal növelésével, tehát az árak emelésével kapcsolódó forgalmi adók is, illetve a jövedelmek is változtak, és így az adóbevételek is nőnek. Tehát ahogy látszik, gyakorlatilag Törökország nem próbál az adórendszeren keresztül ezen a helyzeten úrrá lenni. Nem tudom, mi van Erdogan úr fejében, hogyan kívánja ezt a helyzetet.
Hát azt majd kérdezni. A Botond elmondja, hogy ő mit lát Erdogan úr fejében.
Ő is fordulópont előtt van, azért az látszik, szóval ez egy elég komoly. De Törökország maga egy hihetetlen erős, robosztus dolog ország, és én azt gondolom, hogy mind a történelme, mind pedig a jelenkora igen izgalmas. Szóval, és az, hogy nanotechnológiában, egy ilyen iparágban elő vannak, jó, hogy ők a tizedikek, tehát azért a nagyipari országok ott vannak, de hát azért mindenki, de azért ettől függetlenül én úgy gondolom, az is egy nagyon-nagyon szép teljesítmény egy ilyen országtól.
Az biztos. Jó, köszönjük szépen, Zoli, további jó munkát neked, szép napot.
Köszönjük nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, őt Törökországban járunk, hamarosan Feledi Botond külpolitikai szakértő mondja el, hogy geopolitikailag mi a helyzet. Természetesen Tamás hallgatónak üzenem, nem hagyjuk ki az örmény és kurd helyzetet sem, de az
de most ez gazdaság, igen, meg na, majd folyt köv.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Euróatlanti szemmel hogyan tekintsünk mi az Erdoğan rendszerre Törökországban? Tesszük fel a vita indító kérdést Feledi Botond külpolitikai szakértőnek. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Igen, mert a hallgató itt ostoroz bennünket, hogy a kurd népirtásról, meg
örmény népirtásról. Beszéljünk akkor arról, hogy most mi a helyzet. Mi a legfontosabb Törökország szempontjából geopolitikailag?
Az egész közel-keleti befolyásszerzése, ami nyilván a kurdokkal együtt, de azon messze túlmutatva zajlik. Ugye ez most Szíriától egészen addig tart, hogy ugye múlt héten fogadta a Hamasz vezetőjét is Erdoğan otthon. Tehát meghívták azt a vezetőt, akit ugye itt hát az izraeliek máshol szeretnének látni Katarból, ahol ugye állomásoznak ezek nem a katonai szárnak a rejtőzködő vezetői, hanem ugye a civil vezetők. Tehát belefolynak ebbe, és itt is mediátorok akarnak lenni, ugye az iráni krízisbe is mediátorkodnak, vagy hát mondjuk úgy, hogy Erdoğan fia valószínűleg mást is csinál ebben a történetben, egy kis pénzt is kereshet rajta, legalábbis korábbi kiszivárgott anyagok szerint. És hát az egész Putyin-Erdoğan viszony az egy ódiétámú történet, tehát ez is itt van még, és most éppen újra barátkoznak Kínával, tehát hogy itt minden egyszerre zajlik, ahogy ezt lassan kezdjük megszokni.
Hát miközben ugye ne felejtsük el, hogy tagjelöltek, vagy az idő kezdete óta, illetve NATO tagok. Tehát ez még pikánsabbá teszi ezeket a dolgokat, amiről beszéltél.
Így van. Hát ugye ficánkoló NATO tagokat azért szoktunk látni közelebbről is itt Budapesten, de az biztos, hogy a törökök végül ugye a két kihátráló közül, tehát Magyarország és Törökország közül végül Ankara döntött, hogy a svédeket beengedik, ugye megkapták a exportengedélyeket a vadászgépekre a Biden adminisztrációtól többek közt, és így aztán elengedték ezt a tárgyalási pontot, vagy zsarolási lehetőséget. Ezek a tagságaik egyébként, tehát az, hogy NATO tagok, az nyilván elképesztően fontos, és amikor bármi történik a közel-keleten, azért, ahogy a török bázisokra lehet számítani, ez egy egészen másik felállás, mint hogyha a Törökország nem lenne velünk. Nem szóval arról talán emlékeznek a hallgatók is, hogy a Boszporuszt, ugye ezt a sorost, ami a Fekete-tengeri kijáratot jelenti, azért amikor Törökország lezárja itt a megfelelő egyébként sok évtizedes egyezményeknek megfelelően, akkor azért az oroszoknak is fáj a feje. Tehát itt azért nagyon komoly hatalmi befolyása van, és egyébként a török védelmi ipar pedig úgy szaladt föl, hogy hát szempakasztóan nagy számokkal egyrészt csökkent a saját importfüggőségük, tehát Törökország most már radikálisan csökkentette az importált fegyvereit, miközben a Bayraktar drón mellett is még sok egyéb más dolgot.
Hát például a Magyar Honvédség által rendszeresített, nálunk Gidrán néven futó ilyen páncélozott szállító harcjármű is török eredetű, hogy ne menjünk túl messzire, jó példáért. No de, mindeközben a belpolitikai élete mennyire változatos Törökországnak, ugye itt többen felkapták a fejüket a Törökország iránt nem nagyon érdeklődő újságolvasók is, hogy elég nagy pofont kapott az Erdoğan rendszer az önkormányzati választásokon. Most mindenki reménykedik, hogy hát, ha ott majd most megváltoznak a dolgok, már hogy azok közül, akiknek nem szimpatikus az Erdoğan rendszer, mert hogy nyilván számosan vannak olyanok is, akik meg támogatják.
Abszolút, talán ez a legizgalmasabb pont. Tehát a geopolitikában gyakorlatilag a mintázat mentén haladnak tovább, tehát ott fordulópontra nem számítunk. Viszont ebben a történetben, hogy ugye rengeteg korábbi AKP területen is tudtak nyerni, tehát Közép-Törökországban, Anatóliában, illetve a nagyvárosokat gond nélkül elvitte az az ellenzéki párt, aki ugye egyébként az elnök választáson egy meglehetősen kevéssé karizmatikus jelölttel, ugye nem sikerült megverni Erdoğant. Tehát innentől kezdve ez egy izgalmas történeté válhat, hogy elhiszik-e a török választók, hogy van alternatívája az AKP rendszernek. Tegyük hozzá, hogy Erdoğan 70 éves lett időközben, és már volt, amikor tényleg lemondott fontos utakat az egészsége miatt, tehát azért lehet, hogy ő sincsen már ereje teljében, mint ahogy ez két évtizede volt. A még izgalmasabb, vagy még az igazi fekete hattyú a rendszerben, hogy megjelent az a párt, ami az AKP-t jobbról előzi. Ők ugye most nem a legnagyobbat nyerték, de volt, ahol harmadiknak bejöttek, és ez a radikális jobboldali iszlamista párt, ugye klasszikus, nem is tudom milyen populistának bélyegezzük el, tehát az anti-vaxxer recept, az anti-LBGT recept, egyébként ilyen plakátokkal kampányoltak, hogy megtisztítják a deviánsoktól az önkormányzatokat, és egyébként radikális palesztin párti, tehát a Erdogánt izraeli barátkozása miatt kritizáló narratívákkal nagyon sikeresen hozta magát be. És itt van egy ilyen kis finom twist ebben a politika történetben, mert hogy ennek a pártvezérnek az édesapja volt Erdogán mentora. Tehát itt azért megvan a házon belüli know-how, itt azért tudják, hogy ez miről szól. Ugye volt egy olyan nacionalista, iszlamista vonal, amiben az AKP is kinőtt, de mások is kinőttek, csak időközben ugye nekik nem jutott tér. De most pontosan innen lehet, hogy egy ugyanannak a hajtásnak egy másik ága, az egyébként meg fogja tudni lovagolni a gazdasági gyengélkedést, és azt, hogy igazából ezt már az Erdogan választók is megérzik. Tehát ugye innentől kezdve izgalmas, hogy valóban, amit Zoli is emlegett, 60-70%-os infláció, ugye csak február, tehát itt tavasszal voltak hónapok, amikor az élelmiszerinfláció 9-10% körül mozgott havi szinten, azért az elég kemény. Tehát ezt az Erdogan választók érzik, büntetik, és akarnak helyette alternatívát. És ehhez képest ugye a fő kihívóba a középpárt, ők sokkal inkább az Amerika barát, hagyományos nyugatorientált vonalat viszik, tehát ez meg nem fogja tudni megszólítani a kiábrándult Erdogán szavazók egy jó részét. Nem is tudom, hogy esetleg egy török-magyar Péter jelenséggel állunk-e szembe, de egyébként nagyon messziről és kicsit sandítva, de azért úgy néz ki, hogy ugye belső, mondjuk ugye belső ember az, aki képes lehet még megtörni az AKP-t akár jobbról is.
Fú, izgalmas a szitu. Jó, oké. Köszönjük szépen, Boton, most így Törökországból többet nem tudunk megemészteni, de alapvetően feladtad a gondolkodni valót a következő hetekre.
Hát meg minden ilyen mintázat ugye az itt a környék és izgalmas Szlovákiától, Budapesten
át. Hát a Szlovákiáról ne is beszéljünk, azt majd a szlovák média törvény, vagy a média megregulázás az egy külön sztori, ami most zajlik, úgyhogy erről talán majd másgól beszélgetünk.
Arról is beszélgessünk meg a múlt heti kémhullámról, ja, hogy hány kémetek hát az... végre Európában. Szerintem az egyébként egy
abszolút
ilyen epizódot megérne, majd győzködöm akkor bandit, hogy...
Nálunk egy se. Nálunk nem kaptak el senki.
Így
nálunk
van.
Nagyon, a legjobbakat ide küldik, mert
a
nálunk sose buknak le.
Csak utoljára. Na minden.
Nem jelent semmit, ugye?
Ez messze visz minket. Köszönjük szépen, Botond, jó munkát,
köszönöm
szép napot.
Köszönöm szépen. Nektek is hallgatok, meg is sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Törökországról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, William Randolph Hearst egy meglehetősen megkérdőjelezhető etikával rendelkező, de kétségkívül sikeres üzletember volt. 1863. április 29-én született, tőle választott aranyköpésként a következő módot: te csak küld a képeket, én szállítom a háborút.
Az volt ugye, hogy annak idején az spanyol-amerikai háborúban voltak kint különböző tudósítók, akik megrajzolták a megfelelő dolgokat, tehát még nem is a fényképész, hanem rajzolók voltak, és az egyik ilyen volt a Remington, aki táviratozott a Hearstnek.
A Remington hogy... az a híres festő, vagy nyugati, nem?
Lehet egyébként, ja, hogy Kubában nincs feszültség, nyugalom van, ezt írta, hogy nincs mit csinálni. És erre azt válaszolta Hearst, hogy te csak küld a képeket, én majd szállítom a háborút. abszolút.
És egyébként rebecsgetik is, hogy a Hearstnek benne voltak ezzel a konfliktusban, mert hogy hát mai névvel fake news-okkal szórakoztatta az amerikai közönséget, hogy mesztelenre vetkőztetik Kubában az amerikai polgárokat, és így alázzák meg, úgyhogy egy ilyen Kuba ellenes hangulat alakult ki a közvéleményben, nem utolsó sorban Hearst tudósításai miatt, vagy a Hearst lapok tudósításai miatt.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Na, van egy érdekes hír, hogy akár 50 milliárd forintot is spórolhatnak a magyar KKV-k a nemzetközi pénzküldésen. Ugye ez lényegében egy nemzetközi pénzforgalmat támogató online platformnak köszönhető, vagy legalábbis ők ezt mondják, és nyilván ez egy ilyen összegzett szám. Minden esetre a hagyományos banki díjak elkerülése révén a digitális pénzügyi megoldások miatt lehet az, hogy az éves megtakarítás összességében ennyit jelentett a magyar KKV-k számára. Azt mondta az IBAN First Dél-Kelet-Európáért felelős regionális igazgatója, hogy a vállalkozások mintegy 50%-a már együttműködik valamelyik fintech céggel a napi kereskedési hát
igen,
műveletek
során.
Igen, mert
ott meg kell nézni, hogy mennyit költünk pénzügyi műveletekre, ugyebár.
De hogy, és azt mondta, hogy a becslésük szerint a hagyományos banki díjak elkerülése révén a digitális pénzügyi megoldások akár 50 milliárd forintos megtakarítás is eredményezhet. Hát én szerintem baromi nagy ez a szám, amit mondott, illetve nagyon blikfangos az egész. Ez az egyik.
Hát
a
nyilván másik, neki ki kell tűnnie. Igen.
Nyilván. A másik meg az, hogy szerintem azért átgondolták bőven a fintekek megjelenése után a hagyományos bankok, ha már egyáltalán lehet egyáltalán ilyen megkülönböztetést tenni, hiszen a legnagyobb fintekek is már ebbe a kategóriába kezdenek beállni, hogy milyen megoldásokat tudnak ők.
De várjál, a másik dolog, az talán még egy kicsit érdekesebb ennél is, hogy egyre több magyar vállalkozás épít be fedezeti eszközöket az EU-n belüli, a török, az amerikai és a kínai partnereivel folytatott kereskedelmi stratégiájába, mert hogy a globális gazdasági bizonytalanságot érzékelik. 2023-ban figyelem 198%-kal megugrott a magyar vállalatok által kötött fedezeti ügyletek száma, mivel a gazdasági kihívások továbbra sem szűnnek, a fintech piac átfogó kockázatkezelési megoldások iránti kereslet további növekedésére fog számítani. Úgyhogy beszélhetünk itt mi a GDP lassú növekedéséről, meg a fogyasztás felpörgéséről. Egyelőre még eléggé bizonytalan a helyzet, mint a kőkemény gazdasági lépésekből is látható.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hannoverben tartják a világ legnagyobb ipari kiállítását minden év tavaszán. Múlt héten volt ez a rendezvény, úgyhogy Jeranek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatóját bírtuk rá arra, hogy egy kis élménybeszámolóval nyissa fel a szemünket, hogy merre fejlődik az ipar. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát mik voltak a legfontosabb újdonságok?
Ahogy a bevezetőben is elhangzott, ez jelenleg a világ legnagyobb ipari kiállítása, és hát ugye Németország szívében mondhatjuk, fantasztikus dolgokat lehetett látni. Ugye továbbra is az ipari negyedik forradalom, az ipar 4.0 van a központban, de ez most ugye kiegészült az elmúlt években is, de most kicsúcsosodik a karbonmentes, fenntarthatósági témákkal, illetve a mesterséges intelligencia, és azon belül az ipari metaverzum is megjelenik, és már nem csak beszélünk róla, vagy videókat mutatunk, hanem a kiállítást is úgy szervezzük, hogy minél több jól látható, idézőesen megfogható bemutatóanyagot tudjunk biztosítani. Hát ugye itt több százezer látogatóról beszélünk egy évben, 6000 valahány száz kiállítóról, és egy óriási Siemens strandról, ahol minden legújabb technológiát igyekeztünk bemutatni. Hogyha szabad egy példát kiemelni, akkor egy vertikális beltéri kertészetet hoztam. Dubajban már működik, és ennek egy demo változatát mutattuk be. Ez egy beltéri, tehát a kültéri mezőgazdaságot váltjuk föl beltérire. Egyébként ez a cég elsősorban jelenleg légitársaságoknak szállít zöldséget. Ezt próbálja majd kiterjeszteni nagyobb végfelhasználók felé is. De a megoldás elsősorban arra szól, hogy hogyan lehet beltéren nagyon komoly, nagyüzemű mezőgazdasági tevékenységet folytatni, úgyhogy természetesen közben a hatékonyságot, a produktivitást növeljük, és a hulladék mennyiséget meg csökkentjük, tehát az energiafelhasználás csökkenjen. Például erre azt tudom mondani, hogy 95%-kal kevesebb vizet fogyaszt egy ilyen rendszer, mint ha kültéren valósítottuk volna meg, és például 100-szor nagyobb termelékenységet tudunk vele biztosítani. Tudom ajánlani a hallgatóknak, hogyha utána keresnek vertikális kertészet, növénytermesztés, Siemens nevekkel, akkor nagyon érdekes cikket fognak találni magyarul.
Ez bárhol felállítható egyébként? Tehát mondjuk egy irodaháznak a lift aknájába, vagy nem tudom, hol férezel?
Szuper jó a kérdés, tehát attól kezdve, hogy beltéren, igen, bárhol, tehát legyen ez tényleg egy pince, legyen ez a holdon, legyen ez bárhol, ugye korábban már beszéltünk a víz alatti növénytermesztésről, ebbe a sztoriba az a fantasztikus, hogy tényleg, tehát akár egy rozsdaövetetben is, ahogy mondjuk, vagy akár egy iskolába, vagy akár az áruház alatt a mély garázsba is lehet ezt fölépíteni, hiszen olyan technológia van, ami nem korlátozza azt, hogy hol építjük ezt föl.
De azért alapvetően, és itt gondolom, hogy az új megoldások hozzájárultak ehhez, mesterség és intelligencia megoldások és gépi tanulás, de alapvetően ugye a kort azt a robotika biztosítja, nem a messzén?
Az automatizálás.
Automatizálás.
Úgy fogalmazom, annak ellenére, hogy a német kancellárt egy hanggal vezérelt robottal fogadtuk. Nyilván ez nem egy humanoid jellegű robot volt, ez egy gép volt, de már hanggal lehetett vezérelni, ami arra utal, hogy a hibrid munkavégzés az egyre közelebb van hozzánk. Nem hiszünk abból, hogy csak robot, meg csak ember, hanem a hibrid, és itt az együttműködésen van a hangsúly. Tehát az automatizálás abszolút csúcspont, és ebbe számos olyan megoldást találunk, ahol már a szoftverek vannak nagyobb hangsúlyban, ez köszönhetően a mesterséges intelligenciának, ami egyébként a mi iparágunkban nem egy új dolog, de most van igazában fókuszban, és az a fajta mesterséges intelligencia, amit már egyre többet tudunk használni, az akár a programozásba, ebben mutattunk be, ugye nekünk a vezérlő egységeink, amik egy gyárban a gyártást vezérlik, azokat PLC-nek hívjuk, ezekkel való programozás, kódírásba segít már a szoftver, a mesterséges intelligencia, és nagyon sok olyan szoftver van, akár ami egy fenntarthatósági témában egy gyártónak a termékeiről megmondja, hogy az mennyire karbonsemleges. Azt gondolom, ez egy nagyon divatos téma lesz, hiszen a vásárlók már keresik, és szeretnék minősítetni azokat a termékeket a gyártók, amik tényleg karbonsemlegesek. A másik pedig ugye a gyártás, itt egy nagyon érdekes együttműködés van az Nvidia-ról, beszéltünk már korábban ipari metaverzumról, akár egy tanker, egy nagy hajó megtervezés, ami 7 millió alkatrészből áll, ma már olyan modern számítástechnikai és virtuális környezetben épül és készül, virtuálisan természetesen először, ami ez nagyon komoly hardware és szoftver támogatásra van szükség, és ebbe a Siemens nagyon komoly együttműködésben van az Nvidia-val.
Fú, érdekes, nagyon meg fogom nézni ezt a vertikális kertet is, meg amiről most volt szó. Tamás, nagyon szépen köszönjük ezt a kis élménybeszámolót, meg a gondolatébresztőket.
Nagyon szívesen ideje elkezdeni tervezni a jövő évi hannoveri kiállításra.
Igen. Én minden évben erre jutok, aztán nem minden évben sikerül. Úgyhogy, de igen,
ő így fantasztikus, van. Fantasztikus, úgyhogy további szép napot.
Köszönjük szépen, viszonthallásra. Gyerenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Most jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza Mihálovics gazdarovatunkkal.